Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 15. fejezetből, a 12. verstől a 20. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Istenünk igéjét hallgassuk meg tehát Pál apostolnak korintusiakhoz írt első leveléből, a 15. fejezetből, 12. verstől a 20. versig. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Fenyei atyánk, add meg, hogy most halottak napja után, ami szívünk a te ígédre és kijelentésedre nézzem, hogy mit jelent a földi létben az örökkévaló felől megbizonyosodni a hitben. Add meg, hogy hitünk középpontjába ott legyen a feltámadás hite, a Krisztusba vetett élő bizonyosság. Hiszen ha nincs élő Krisztusunk, akkor bizony még mindig bűneinkben vagyunk, nincsen megváltásunk, és a halál jegye alatt éljük a mi életünket. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hiszen mi is meghalunk, és nincs folytatása az életünknek. Nincs igazából értelme és célja és beteljesedése a földi létnek. Hadd meg nekünk, hogy most tudjunk nézni a kijelentett dolgokra, és ne gyengének, erőtlennek tartsuk azt, amit a te igédben elébünk hozol, hanem világító mécsesképpen nézzünk rá, biztonságot adó ösvényre, amelyen valóban járhatunk, és amelyen valóban megérkezhetünk a te békességedhez. Így kérjük, hogy most vigasztald meg a szívünket, amikor gyászolva szeretteinkre gondoltunk, akiket már elveszítettünk, elengedtünk minden élők útján. Hadd meg, hogy lássuk őket is rajtad keresztül, a te kijelentéseden keresztül, és a megváltás csodáján keresztül. Így kérjük most, hogy szent lelkeddel légy itt jelen közöttünk, és vezesd a mi gondolatainkat. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelében, 4. fejezetben a 13. verstől 18. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. A fent nevezett helyen, tehát 1 Tesszalonika 4, 13-tól 18-ig olvasom Istenünk igéjét. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza, Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Kedves testvérek, halottak napja után vagyunk, és úgy gondolom, hogy mindannyian végig gondoltuk az élet és a halál dolgait, illetve el is mentünk a sírokhoz, azokra a helyekre, ahol úgymond ott volt a végpont, ahol elengedtünk valakit, akit szeretünk. És ilyenkor sok minden végigfut az emberem, sok kérdés is, és keressük a válaszokat. Vajon miért pont erre a kérdésre ne adna választ vagy útmutatást a Szentírás? Hiszen nem annyira jelentéktelen ez a kérdés, ami bennünk van, hogy mi lesz velünk, vagy mi lett szeretteinkkel, akik meghaltak, és mi lesz velünk, hiszen tudjuk, hogy ez az a pont, amit egészen bizonyos, hogy nem tudunk elkerülni. Ha így nézzük, ebben az életben, aki erre az életre születik, két nagy pont van, amit nem kerülhetett el, az a megszületés, ha már itt van ezen a világon, a másik pedig az elköltözésének az ideje. Tehát fontos egyrészt, hogy a kezdet és a végpontunk hitünk látásában a helyére kerüljön. Most erről a végpontról beszélnék, a halálról, illetve ugye a feltámadás bizonyságáról. Némelyek azt állítják, hogy nincs feltámadás. Ugye így kezdődött az imént felolvasott rész. Némelyek azt állítják közületek. És ez a némelyek azt állítják, ez nem azokra vonatkozik, akik világiak voltak, hanem azok, akik hitre jutottak. Azokban ez a belső meggyőződés volt, hogy még sincs feltámadás. Ez arra vezethető vissza, hogy Krisztus visszajöveteléhez kapcsolták a feltámadást, és látták azt, hogy meghalnak emberek úgy, hogy még nem jött vissza Krisztus. A feltámadás gondolata Krisztus megjelenésével, újbóli visszajövetelével volt kapcsolatban, hogy majd Krisztussal együtt leszünk. És amikor látták azt, hogy még nem jött vissza Krisztus, hiszen az őskeresztény gyülekezet abban a hitben élt, hogy nagyon hamar vissza fog jönni Krisztus, nem kell sokat várni, talán még az életünkben visszajön. És amikor azt tapasztalták, hogy nem jön vissza Krisztus, akkor bizonytalanok lettek, hogy akkor hogy is van ez a feltámadás? Hiszen nem jött vissza Krisztus. És látjuk a halált, látjuk azt, hogy nem tudunk ettől úgymond megszabadulni, és nincs megszabadítás. Mert talán ez a nehéz a halálban, hogy átéljük azt, hogy valakit elveszítünk, hogy átéljük önmagunk halálában azt, hogy mi elveszünk, és hol a segítség. Miközben hiszünk az örök életben, ugye, hiszünk Krisztusban, és közben mégis meghalunk. Milyen iszonyatos feszültség ez. És azóta is ez a feszültség ott van az emberben, és ezt a feszültséget, ugye Pál apostol is érzékeli a gyülekezetben, és azt is látja, hogy itt ez hitkérdés, másrészt pedig a Krisztussal való kapcsolatukat is veszélyezteti, mert ha ezen a ponton nem tudnak megállni, akkor elvész az ő hitük. Hiába valóvá válik az a hit, amiben ők járnak. Most egy kicsit szeretnék mélyebbre menni, hogy akkor néhány felolvasott ige alapján, akkor mit mondhatunk ki a halállal kapcsolatban és a feltámadással kapcsolatban. Hogyha a feltámadást nézzük, akkor Pál apostol egy fordított logikával magyarázza meg a feltámadás bizonyosságát. Azt mondja, hogyha azt hirdetjük a Krisztusról, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közetek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Vagyis azt mondja, hogyha ti nem hisztek a halottak feltámadásában, tehát nem az bizonygatja, hogy ti fel fogtok támadni, hanem az, hogy akkor Krisztus sem támad fel. Vagyis az egész hitünk, az Isten szavába vetett bizodalmunk, mindaz, amire építkezünk, akkor az egész semmit nem ér. És hogyha mi azt állítjuk, hogy van feltámadás, de igazából nincs, és Krisztust valóban, vagy nem támasztotta fel Isten, és ő nem támad fel, és mi azt állítjuk, Isten ellen teszünk, úgymond tanúbizonyságot, mert Isten nem támasztotta fel a Krisztust, akkor mi hamis tanúk vagyunk. Tehát fokozza a feszültséget Pál apostol, és azt mondja, hogy ha nincsen feltámadás, akkor menjünk haza. Akkor nincs értelme annak, hogy mi egyáltalán Isten tiszteleten vegyünk részt, nincs értelme a Krisztusba vetett hitünknek. Akkor nincs értelme a megváltásnak sem, mert a megváltásnak az igazolása lényegében az, hogy a feltámadás megtörténik, hogy elfogadta Isten Krisztus áldozatát, és valósággal megszabadított bennünket bűneinkből és a haláltól. És hogyha így nézzük, akkor abszolút egy értelmetlenségbe fullad az élet, és nincs semmiféle perspektíva. Még a hívő ember számára sem, mert látszólag az járható útnak tűnik, hogy én hiszek Istenben, hiszek Krisztusban, de nem hiszek az örök életben. Nem hiszek a feltámadásban. És ezt még én talán úgy gondolhatom, hogy megfér békésen az én életemben, mert nem annyira lényegre törő, hiszen hiszek Istenben. De Pál apostol vezeti odáig ezt a gondolatot, hogy igazából ez nem lényegtelen kérdés, hogy van-e örök életre vezető hitünk, és mi a hitünkben ezt tudtuk-e beépíteni, mert ha nem, akkor igazából mi pontosan a lényegtől fosztottuk meg magunkat. Van egyfajta bizonyosságunk, egyfajta belső látású meggyőződésünk, de ez nem tud bennünket sem megerősíteni igazából, se felszabadítani az életre, sem erőt nem ad, amikor az örökkévaló dolgokkal szembe kell majd nekünk megállnunk, amikor eljön az a pillanat, hogy nekünk is szembe kell néznünk azzal, hogy egyszer elköltözünk ebből a világból. Tehát, hogyha nincsen feltámadás, akkor a Krisztus evangéliuma sem igaz, és nem igaz az Istentől érkező örömhír sem. Tartalom nélkülévé válik az ige hirdetés, tartalom nélkülévé válik a hitünk is. Megsemmisülünk, mert mi is csak megsemmisülésig jutunk el, és a hívő ember pont azért, mert egy olyan dologba hisz, ami nincs, és egy olyan dologgal átadja magát, aminek igazából nincsen értelme és célja, és nincs megvalósulása, nyomorultabb minden embernél. Mert értelmetlen. Mert hiába való az ő hite. És nincs Isten, aki megszabadítsa őt, és nincs igazából örök élet, amivel reménykedik. Tehát egy felfokozott képpel érzékelteti ugye a hívők számára, hogy mennyire nem hétköz, vagy mennyire nem közömbös az, hogy ti hisztek-e a feltámadásban, vagy nem. Mert akkor az egészet tagadjuk. Mert minden föl van fűzve, erre az egész, és minden mindennel összefügg. Tehát a bizonytalanság ott lehet az emberek életében, helyeibe oda lehet tenni a hit bizonyosságát, a nem látott dolgok létéről való meggyőződést, és akik bánkodnak az elhunyt szerettük miatt, azoknak azt mondja Pál apostol, hogy ne szomorkodjatok. Ne szomorkodjatok, hanem higgyetek Krisztusban, mert van feltámadás, és bizony Krisztus elő fogja hozni a holtakat is, Mert hogy Isten nem a holtaknak az Isten, és ebbe a gondolatba is bele lehet nekünk gondolni, hanem ő az élőké. Isten az élők Istene. És Isten előhozza, úgymond az embereket, és a feltámadásról úgy beszél a Szentírás, mint egyetemes megtapasztalásról. Nem csak azok fognak feltámadni, akik hittek benne, hanem azok is fel fognak támadni, akik nem hittek benne. Mert Isten mindenkit előhoz, aki a világon élt, és mindenki meg fog állni, úgymond az ő jelenlétében. Vannak, akik a Krisztusban halnak meg, és vannak, akik Krisztus nélkül haltak meg. De ez úgymond, mondhatjuk azt, az Isten titka. De ez ki van jelentve? Tehát nekünk a feltámadás bizonyossága Krisztusban adatik, hogy a Krisztusban éljünk-e földi életben, és amikor meghalunk, mert mi sem tudjuk elkerülni, hiába van feltámadás hitünk, akkor mi a Krisztusba vetett hitben halljunk meg. És ez mérhetetlen nagy különbség, hogy valaki hitáltal a Krisztusban hal-e meg, vagy pedig Krisztus nélkül. És ezt is majd szeretném tárgyalni, hogy miért is más az a halál, amikor Krisztusban hal meg valaki, és az, amikor Krisztus nélkül hal meg valaki. Tehát a feltámadáskor, ugye Pál apostol beszél arról, hogy megjelenik majd Krisztus, akkor riadó hangjáról, főangyal szaváról, az Úr alá fog szállni a mennyből, megjelenik, és van egy elragadtatás képe, amikor majd ővele leszünk. És azt mondja Pál apostol, hogy ez egészen bizonyos. Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Ezt egy olyan korban mondja ki Pál apostol, amikor mindenki várta a Krisztust, és nem jött el, és ugyanazt élték meg, mint amit mi élünk meg, hogy ki kell menni a temetőbe, el kell engedni a szerettünket, és nincs feltámadás. Mert nem látjuk azt. És mit látunk? Azt látjuk, hogy egyedüli hatalom a halál. Mert az viszont van. És nem tudjuk azt legyőzni. Tehát a következő igazság, amit ugye valahogy magunkba kell fogadnunk, mert hogy ez tapasztalati tény is, hogy ha Krisztus meghalt, értünk, föltehetnénk a kérdést, miért kell nekünk is meghalnunk, ha már legyőzetett a halál. Miért kell akkor meghalnunk, ha már Krisztus meghalt és legyőzte a halált és föl is támadt? Miért nem szünteti meg ezt a dolgot? Azért, mert a mi halálunk már nem a bűneinkért való megfizetés, hogy a bűn zsoldja, halál, mondja az ige, vagyis egyrészt okozati összefüggésben a halál azért lép be, tudjuk a Szentírásból, mert ugye van a bűneset, és annak ugye gyümölcse az, hogy bizony meg fogsz halni. Hogy Isten nélküli életnek a vége ugye a halál. Tehát nem büntetésképpen van rajtunk a halál, amikor mi Krisztusban vagyunk. Mi, hogyha Krisztusban vetett hitben vagyunk már, és megláttuk az ő keresztjét, és a megváltásban vagyunk, és hiszünk ő benne, akkor nem a bűneinkért való megfizetésért kell nekünk meghalni, hiszen Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és megfizetett érte. Ugye? Itt van az első pont, amiben nekünk már más a halálunk, mert a Krisztusban vagyunk, és benne hiszünk. Hanem mi nem a bűneinkért fizetünk, hanem mi a bűnnek halunk meg. És ezért kell meghalnunk. Mert a földi életünk, és az a lét, amit a földön élünk, mindenestől fogva lényegében az az alávetett lét, hogy ebben a földi életben mi a bűn hatalma alá vetett emberként élünk. Még hogyha most idézőjelben mondom, még Krisztusban vagyunk, de akkor is a bűn megkísért bennünket, emberi természetünk szerint nem lettünk tökéletesek, és a hatalom alá vagyunk vetve. De aki meghal ezen a világon, meghal a bűnnek, és átmegy az Isten országába. Abba a világba, ahol már Isten uralkodik. Tehát, akik Krisztusban vannak és hisznek ő benne, azoknak is meg kell halniuk a bűnnek. Ez annyit jelent, hogy levetem az én földi testemet, és mindazt, ami ehhez kapcsolódik, a földi létemnek minden meghatározottságát, azt a bűnös emberi természetemet, és annak halok meg, aki vagyok is egyrészt, de akinek már meghaltam a Krisztusban is, amikor elfogadtam a megváltást, mert Krisztusban átélem a saját halálomat, de ezt hitben élem meg, testi valóságomban akkor élhetem meg, amikor itt a földön véget ér a vándorutam. Akkor meghalok valósággal, testemben is a bűnnek. Mert tovább már nincs rajtam hatalma, amint meghaltam, és átmentem az örök életre. Tehát ennek be kell teljesednie. Nem kerülhetjük el ezt. Ezért van még halál ezen a világon, de ezért igaz attól még Krisztus halálának megváltása. És amikor átélem a saját halálomat, hogy ezzel kell szembenéznem, akkor tudnom kell ezt. Nem azt kell gondolom, hogy gyenge az Isten. Hogy de hát hol van akkor a feltámadás? Miért nem szabadít meg engem az Isten? Hanem pont azt kell látnom, hogy ez a szabadulás útja. Így szabadulok, és így vetem le végérvényesen a régit, és teljesedik ki az új. Vagyis megtörténik az átváltozás, ha így nézzük, mert levetem a régit, az érzéki testet, és felveszem a lelki testet. És amikor a test feltámadásáról beszélünk, akkor nem porhüvely feltámadásáról beszélünk, mert ami porból lett, az porrá lesz. Hanem lelki testünk is van a feltámadás rendjében, és abba öltözünk bele. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy meg lesz a személy azonosságunk, hogyha így nézzük. Innen fakad az a reménységünk, hogy majd láthatjuk egymást, vagy oda találkozunk. Mert nem szétfosztik az, aki vagyok, hanem átalakultam, átváltozom. Egy nem tudom még, hogy milyen alakra, de az a forma, úgy, mint ahogy ez a testi forma a földi életemben megfelelt az én személyiségemnek, ugyanúgy a lelki testem is hozzám van rendelve. Tehát, ha így nézzük, akkor a halál lényegében az átváltozás és a hitben kapott ígéretek beteljesedésének ugye a folyamata, ami egy szenvedésteli dolog, mert senkinek sem kellemes, amikor átéli, hogy meg kell halnia. De valaminek a vége, hogy eljöjjön az új kezdet. Másrészt pedig, hogyha Krisztus láttuk, hogy ő meghalt és alászállt a poklokra, ugye ezt tudjuk, az azt jelenti, hogyha valaki Krisztusban hal meg, az ő számára a halál már Krisztus kegyelme alatt történik. Egy más minőségbe kerül. Krisztus volt az, aki a halál hatalmát teljesen magára vette, leszállt a pokolra, ez nagyon fontos, lement a legalsóbb szférába is, és átélte az Isten nélküliség totalitását. Aki a Krisztusban van, az nem éli át a halálnak ezt a fajta mérgét, és fullánkját nem éli meg, mert a Krisztusban van. Ezt Krisztus élte meg helyette. Ez is egy óriási dolog. Hogy Krisztus átvállalta mindezt, és amikor mi ugyan meghalunk a hitben, ha hitben vagyunk, és ha Krisztusban vagyunk, akkor mi védelem alatt vagyunk. Az a halál már nem az a kétségbe esett halál. Az a halál és annak az átélése már Krisztus erején keresztül érkezik meg hozzánk. Ezek most szavaknak is tűnhetnek, de a lelki tartalmát tekintjük, egy teljesen más dimenzió. Teljesen más halál ez. A halál bennünket már nem ítéletképpen ér, ahogy elmondtam, hanem halálunkkal, ugye nem mi adunk elégtételt, hanem hazamegyünk. Ugye ez a gondolat is benne van a keresztényben, hogy megyek haza. Jobb nekem. Elköltözne, persze ezt csak hitben tudja így mondani az ember, akinek tényleg ez a meggyőződés vagy belső bizonyosság ott van a szívében, és nem fél. Persze mindannyian félünk a haláltól, mert nem könnyű, és ez is természetes. De van bennünk egyfajta szeretet élmény is, vagyis tudjuk, hogy nem a semmiben megyünk. Ugye, amikor Krisztus azt mondta, neki adatott minden hatalom menjen és földön, akkor ezt komolyan kell vennünk. A bűn zsoldja, a halál, és a halál, most azt mondom, a legnagyobb hatalom ezen a világon. Itt mindenkinek meg kell állni, itt mindenki egyforma lesz, ezt mindenki megéri. Neki adatott minden hatalom menjen és földön, a halál felett is uralkodik Krisztus. Mert Krisztus legyőzte az örök büntetéssel járó örök halált, és ez a legnagyobb. Talán most kezdjük igazából érezni, hogy milyen hatalmas nagy csapás az az ember számára, ha örökké halálban kellene maradnia, és ebben az állapotban ugye benne tartatik, és nincs ebből kiút. Krisztusban az örök büntetéssel járó örök halál gondolatától is megszabadulhatunk, ha hitünkben valóban a feltámadást is hisszük és befogadjuk. Vagyis akkor mivé változott a halál, amit ugyan átérünk itt a Földön? Az örökké tartó, örök büntetéssel járó halál átváltozik időleges halállá. Egy pillanattá. Igazából a halálunk egy pillanat. Persze hosszú folyamat is, míg odáig eljutunk, és kinek hogy adja az isteni gondviselés, de igazából a halál egy pillanat. Egy szempillantás alatt elváltozunk, és hasonlatosak leszünk Krisztushoz. Ez már az isteni mérték. Ez már az isteni erőre tartozó dolog. Tehát, amit itt átérünk, az egy időleges dolog. Nem örökké tartó. Örökké tartó az élet, és örökké tartó az Istenbe vetett bizonyosság és a látás, amire jutunk az Istenben. Tehát a halandó átváltozik, halhatatlanságba öltöztetik, ezt mondja a Szentírás. Fájdalmas dolog levetkőzni, abban az esetben, amikor ennyire hozzánk van nőve ez a földi test, de Isten felöltöztet bennünket az új lelki testbe. Teljes a diadal tehát a halál felett, és miért van még halál? Mert ugye azt is írja a Szentírás, hogy 1 Korintus 15-14, eljön a vég, amikor átadja az uralmát Istennek és Atyának már, mint Krisztus, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt, és utolsó ellenségképpen eltöröltetik a halál. Ez az utolsó. Minden más eltöröltetik, de a halál még megmarad. De ezt az utolsóként eltörli Krisztus. Utolsóként törli el, ezért maradunk még benne, ezért éljük meg, de láttuk, hogy miért is kell mégis megélnünk, hogy valóban el tudjuk hagyni a régit, és valóban fel tudjuk öltözni az újat. Csak így tudunk átmenni az Isten országába, mert test és vér nem örökölheti az Isten országát. Csak az, ami lélektől született, ami Istenből született bennünk, az örökölheti a testtől és a vértől, el kell, hogy váljunk. Pedig ez is Isten alkotása a mi számunkra. Tehát a halál hatalmának külső jelei ezért maradnak fent. Na de ne essünk bele abba a tévedésbe, hogy látjuk a halált, és azt mondjuk, nincs feltámadás. Ne kételkedjünk Isten hatalmában, mert úgy látszik, hogy ami időleges, az valami végleges. És itt már nincs tovább. Hát azt mondja a Szentírás, hogy bizony van tovább. Ezért van az, hogy a fizikai halál még továbbra is érvényes, de a Krisztussal való életközösség is érvényes, és a halál új értelmezése is érvényes, és itt jön be a hit. Ha mi hiszünk a Krisztusban, és élő feltámadott Urunk van, akkor nekünk már Krisztusban új életünk is van. És ezt a tudást mi hordozhatjuk magunkban. Tehát akkor a halál mit jelent nekünk a hit által? Tehát a halál átmenetel, átlépés az örök életbe, így. A romlandó test romolhatatlanságot vesz föl. A halál mögöttünk van, az élet pedig előttünk. Ez is egy teljesen más hozzáállás. Mi úgy gondoljuk, hogy az élet most van, és előttünk van a halál. A bibliai gondolkodásmód pont fordított, mi a halál árnyékának völgyében járunk, a halál most hat bennünk, és a jövőnk az az élet. A hit szemén át tehát a halál mögöttünk van, és az élet van pedig előttünk. Ez a léleknek a rendje. Az élet tehát eljövendő. Ezért mondja Pál apostol, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Bolond beszédnek tűnik. Ugye? Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Eljuthat ide valaki, hogy vágyakozik, és azt mondja, hogy ez sokkal jobb, mint ez az élet, amit itt élek. De ennek ennél Pál azt mondja, hogy miért itt maradok közöttetek, hogy sok gyümölcsöt teremjek, és a ti hitetek is növekedjen. Tehát nincs benne egy élettagadás, a földi élettől való elfordulás, vagy azt mondja, hogy innen meneküljünk, és hát minél előbb legyen ennek vége. Ez nem az a fajta keresztény hit és bizonyosság, hogy a földi életet akkor megvetjük. Pont fordítva történik, a földi életnek minősége van, a mostani időnek, döntéseimnek, cselekedeteimnek értéke van, és meg kell becsülnünk a földi életet. Tehát aki feltámadás hitben van, Krisztusban van, annak értékes ez a földi lét. Minden nyűgével, bajával együtt, de azt látja, hogy ezt meg kell élni a legteljesebben. Ki kell inni most a saját poharamat, meg kell találni benne az Istennel való egységet, közösséget, és itt ezt meg kell élnem. Tehát nem elmenekülés a földi élettől valami túlvilági boldogságba, és hogy inkább hangsúlyozzuk a túlvilágot, és ne foglalkozzunk a földiekkel. A Szentírás nagy része azzal foglalkozik, hogy hogyan élünk az Istennel való kapcsolattal, járással. Mert fontos, hogy ez is része legyen. Ugye Dél-Afrikánál, amikor a hajósok mentek, és ott hajóztak, akkor van ugye a viharfok, és elnevezték azt a pontot egy olyan helynek, ahol általában hajótörést is szenvedtek, ha nem tudtak átjutni azon a szoroson, és ezért nevezték viharfoknak. De amikor valaki átjutott rajta, akkor onnantól kezdve ezt a viharfokot jó reménység fokának nevezték el. Mert meglátták az új utat, az új világ felé vezető utat. Na most így van valahol a halál is, hogy ha mi csak azt látjuk, hogy vége, akkor az a viharfokunk. Itt hajótörést fogunk szenvedni, és vége. De a Krisztusban ez a jó reménység foka. És így tekinthetünk elköltözött szeretteinkre is, hogy Isten kezébe helyezzük le őket, Isten bölcsességére bízva, tudván azt, hogy több az élet a földi létnél. Mert az embernek lelket is adott az Isten, és ahogy mondja Krisztus, ne attól féljetek, aki elveszi a ti életeteket, és akinek hatalma van a ti testetek fölött. Attól féljetek, aki a lelketeket veszi el, és hatalma van a lélek fölött. Tehát nekünk nem kell félnünk, hogyha annak hatalma alatt vagyunk, akinek mind a test fölött, mind a lélek fölött hatalma van, az örökkévaló Isten hatalma alatt vagyunk. De hogyha becsapjuk ugye önmagunkat, és nem figyelünk erre a bizonyságtételre, akkor persze, hogy félünk. És nekünk viharfok a halál pillanata, hajótörés és a végzet, amit nem lehet túlélni, és nincs már itt reménységünk, nem a jó reménység foka. De Krisztusban mégis az új kezdet, és ez az, amivel több a keresztény hitünk. Még egy rövid imádságot szeretnék zárásképpen elmondani, mindezeket aláhúzva. Ha utad akadályokkal teli, és nem látsz előre, ne félj, mert ő ezt megengedi. Megengedi, hogy sötét felhő borítsa el a napot, hogy fárasztó munkában meglankadjon karod, megengedi, hogy magadra maradj, hogy elhagyjanak az emberek, hogy keserves csalódásba boruljon szíved, megengedi, hogy elveszítsd, kit legjobban szerettél, hogy vígaszt embereknél hiába keressél. Megengedi. Megengedi, hogy szomorú legyél, hogy sírj, hogy neves, mindezt azért, hogy övé lehess. Tehát Isten így visz át bennünket a síralom völgyéből, lényegében oda, amiről azt mondja a Szentírás, hogy letöröl majd minden könnyet. És az az örömhír, hogy ez nem illúzió. Ez nem kósza képzet, és nem pedig csalás. Mert az Isten senkit sem csap be, senkit sem csal meg, és nem hazug a mi Istenünk, hogy olyasmit ígér, amit aztán ne adna meg a mi számunkra. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyei Atyánk, nyisd meg előttünk azt a hitet, amely tartalmazza az örök élet bizonyosságát. Hadd, hogy ne álljunk meg, míg ezt szívünkkel nem látjuk, és gondolatainkkal nem tudjuk ízlelgetni, és nem tudjuk befogadni. El kell mennünk addig a végpontig, amit itt az emberi élet elénk hoz, a kezdetig és a végig el kell jutnunk a hitben is, hogy felragyogjon számunkra a Krisztusnak látása. Mert pont akkor, amikor eljutunk a tehetetlenségünk legnagyobb fokára, és akkor, amikor teljesen rád vagyunk utalva, akkor tudjuk megérteni igazából, hogy mit is jelent a hit ajándéka, és milyen nagy szabadítás az, amikor látjuk az igazságot, amelyet elfedett talán az emberi hitetlenség, az emberi kételkedés, vagy talán oly sokat gúnyolódtunk már az örök életem, vagy a feltámadásom, és oly sokszor tiportuk már a sárba ezt a gondolatot, mondván azt, hogy nincs ennek értelme. És talán éppen fordítva van, a mi életünknek nincsen értelme, csak nem mertünk belegondolni. És ezért minden másra kivetítjük ezt az értelmetlenséget. Így kérjük, hogy Krisztus értelme legyen mi bennünk, és kérhetjük a bizonyosságot. Köszönjük azt, hogy az utunkon sok akadály van, de a legnagyobb akadályt, a halált, az utolsó nagy ellenséget is legyőzted. Így add meg nekünk, hogy amikor a sötét felhő beborítja a napot, eszünkbe jusson. Az az igazi fény és az a belső nap, az a lelki nap, amit így mondtál, hogy te vagy a világ világossága. Aki téged követ, az nem járhat sötétségben. Így kérjük, hogy szeretteinket, azok, akik elmentek, tudjuk hitáltan reád bízni, nem aggódni és nem félteni őket, tudván azt, hogy te bölcsen intézed minden ember útját, és a legjobbat akarod adni. És attól, hogy mi is elvegyük tőled a legjobbat, amit nekünk adsz, és nem mondjuk azt értéktelen, semmit nem ér, mit kezdjek vele, nem megoldás. Kérjük, légy betegeinkkel, akik rákbetegséggel küzdenek gyülekezetünkben, te adj nekik gyógyulást, menekülést, megújulást a hitben, testükben is, Te fordítsd vissza a betegséget, s adj gyógyulást az ő számukra. Hallgass most meg imádságainkat, fohászkodásunkat. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Amen. Áldás békesség.